Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket a Hétvégi menetrendben, egészségkód című műsorunkkal folytatjuk. Némely gombafajták megelőző vagy kiegészítő terápiaként szolgálhatnak az inzulin rezisztencia kezelésében. Dr. Németh Zsuzsannával, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának kutatóbiológusával Marosi Viktor beszélget, a műsor szakmai partnere a Semmelweis Prémium.
Kezdjük azzal, hogy mi indukál egy ilyen kutatást. Ugye az örök kutatás az másik korábbi kutatásokra épít, az ott kinyert adatokat összegezték, és azt dolgozták föl. De mi indukálta az önök kutatását?
Egy ideje, nagyjából 2 éve kezdtem foglalkozni ezzel a területtel, így az inzulin rezisztencia és diabétes témával, előtte onkológiával foglalkoztam, és írtunk már egy összefoglaló cikket, és ez indított el, hogy megnézzük az inzulin rezisztenciának igazából a molekuláris kialakulását, és hogy hogyan lehetne ezt célozni, akár majd a később ilyenken nyilván mindenkinek az a célja, hogy valamilyen hatékony kezelést kialakítani. De ez egy összefoglaló cikk, tehát lett egy PhD-sem, aki viszont a gyógygombákkal és a gombákkal foglalkozik, és megnéztem, hogy a diabétesre vonatkozóan, 2-es típusú diabétesre, inzulin rezisztenciára vonatkozóan mit írtak már eddig le, és milyen irányban tudnánk tovább haladni ebben.
Mit értünk gyógygombák elnevezés alatt? Ugye itt a kutatásban gyógygombákról beszélnek kifejezetten.
Gyógygombákat írunk, de a gyógygombák meg a gombák között azért nem olyan éles most már a határvonal, vagy hát a gyógygombák attól gyógygombák, hogy nagyobb a hatóanyag tartalmuk. Viszont a termesztési körülményektől függően egy kiperkének vagy egy sítakit eleve is nyilván inkább a gyógygombák közé soroljuk, de bármely termesztett gombának a hatóanyag tartalma növelhető és nagyobb is általában, mint a természetben levő gombáté. Tehát kicsit nem olyan éles a határvonal. Ha nagyon úgy akarjuk nézni, akkor nyilván, hogyha egy betegségnél ezeket a gombaporokat használjuk, és csak megadott dózist adunk, akkor inkább mondanám, hogy gyógygomba. De mondom, a hatóanyag tartalmától függ igazából, hogy gyógygomba vagy normál táplálkozási gombának mondjuk.
Ugye itt az anyagcseréről is érdemes beszélnünk, tehát az inzulin rezisztencia kialakulásában ugye az anyagcserének is szerepe van, és a gombák azok ezt támogatják meg, hogyha jól értem.
Így van, tehát az inzulin rezisztenciánál igazából felborul az anyagcsere. Azt nem tudom, hogy tudják-e maga, ugye az inzulin rezisztencia egy hosszabb, többnyire, nem mindig, de többnyire hosszabb folyamat során alakul ki, többféle oka lehet. Gyógyszeres mellékhatások is lehetnek, krónikus stressz is okozhatja, kialakíthatja. Azt, amit mi a cikkünkben leírtunk, az azt a fajta kialakulását célozta meg, de van olyan állatmodell, aminek az eredményeit leírtuk, ami gyógyszeresen váltotta ki, tehát szteroid kezeléssel váltotta ki az inzulin rezisztenciát, és ott is pozitív hatása volt az inzulin rezisztencia tüneteire vonatkozóan. Na, tehát az a lényeg, hogy mi ott azt néztük, hogy amikor nagyobb energiabevitel hatására megnövekszik, felszaporodik krónikusan a zsírszövet, és ennek a megváltozott, a krónikusan felszaporodott zsírszövetnek egy megváltozott működése van, és ez borítja fel a normál egészséges anyagcserét, aminek a következtében hosszabb távon kialakul ez az inzulin rezisztencia. És az inzulin rezisztencia az tulajdonképpen a szervezetnek egy védekező mechanizmusa, hogy leállítsa azt a sok-sok bevitt energiát, mert nem bír vele a szervezet, és ezért legátolja az inzulinnak a hatását, és ez hosszú távon egyszerűen annyira leblokkolja az inzulin felvételét a sejtekbe, hogy nem engedi be tovább, és ez tovább bonyolítja az anyagcserét, mert akkor nyilván újabb utak próbálnak, mint például a zsírsavaknak a bontása előkerül, és magasabb lesz a vérben a zsíroknak a mennyisége, ez pedig gyulladást is okoz, illetve maga magas zsír egy a májba bekerülve diszlipidémiát, egy megváltozott anyagcsere, egész összességében megváltozott anyagcsere folyamatot indít el.
Az inzulin rezisztencia visszafordítható?
Bizonyos esetekben igen. Én azt gondolom, hogy nagy részében igen, de vannak olyan állapotok, amikor már nagyon hosszú ideje fennáll, akkor előfordulhat, hogy nem. Igazából nem tudjuk azt a határt pontosan kimérni, hogy honnét fordítható vissza. Ezért lenne nagyon fontos, hogy minél előbb, amikor valaki azt tapasztalja magán, hogy elkezdi felszedni a kilókat, vagy valami furcsa, nyilván lekerélje a ruhatárát, ne azt cserélje le, hanem próbálja megváltoztatni az életmódját, és próbálja visszaszedni a kilókat. A kilók, ha felszaporodnak, tehát a zsír, korosan meg felszaporodott zsírszövet az, ami leginkább ilyen állapotot idézhet elő. Tehát visszafordítható, igenis. De mondom, vannak olyan stádiumainkből, lehet, hogy már, most amiből már nem, de rendszeres fizikai aktivitással, megfelelő táplálkozással, diétával, de azt mindig is, mivel elmondtam, hogy többféle ok indíthatja ezt a inzulinrezisztenciát, fontos megtalálni az okokat, mert hiába sportolok én, meg edzek, meg diétázok, meg koplalok, meg hogyha közben nekem ez egy stressz váltja ki, akkor amíg nem szüntetem meg azt a stressz faktort, addig hiába csinálok akármit, nem fog lemenni az a kiló, és nem fog segíteni abban, hogy az anyagcserén visszamászon az egészséges tartományba.
És ezt honnan tudom meg, hogy mert lehet, hogy ez a stressz az olyan, hogy ez egy ilyen látens stressz. Tehát, hogy nem feltétlen vagyok tudatában.
Ahhoz lehet, hogy nincs tudatában, tehát olyan, hogy látás, de értem, hogy mit akar alatta mondani, de ezért nagyon fontos, hogy az ember tudatos legyen. Tehát ne csak haladjunk az árra. Tehát ha az ember az életét tudatosan vezeti, akkor felismeri azt, de mondom, legelőször ott fogja felismerni, hogy ki kell neki cserélni a ruhatárát, legkésőbb akkor kapcsoljon, hogy hoppá, valami nem okés, és próbáljon visszamenni, hogy mi okozhatja azt, amiért őre mennek föl a kilók, hogy a munkahelyén van valami, vagy valami olyan megoldhatatlan probléma, vagy trauma, vagy egyszerűen csak szereti az ilyenfajta táplálékot, vagy olyan fajta táplálékot, vagy egyszerűen nincs semmi, csak ezt látja magán, akkor menjen le orvoshoz, mert lehet, hogy endokrin, vagy bármi más olyan hatás történt, amit nem is ő idézte elő, de lehet egy, nem tudom, toxikus, tehát hogy sok-sok, nem akarok, tehát hogy sok-sok oka lehet, az a lényeg, hogy az ember legyen éber, és figyeljen saját magára. Tehát legyünk tudatosak. Ez az egyik legfontosabb dolog.
A kutatásból még mi az, ami kiderült, és eddig nem volt világos? Tehát ugye az elején elmondtam, hogy több kutatást vizsgáltak, ezeket vették alapul. Volt olyan, ami másra is rávilágított, nem csak az inzulinrezisztencia, nem csak a gombáknak a jótékony hatására?
Igazából ugye avval a céllal gyűjtöttük ezeket a cikkeket, hogy megnézzük, hogy az inzulinrezisztenciára, meg a diabétesznél kialakult elváltozásokra ezek a gombák, illetve a gombáknak az összetevői hogyan tudnak hatni, illetve milyen módon. Mi ezekre fókuszáltunk, tehát főként az inzulinrezisztencia kialakulásának az egyes lépéseinél, tehát például az, hogy hogyan ezek a gombák, az összetevői például, segítik azt, hogy kevesebb táplálékot vegyünk fel, mert az emészhetetlen rostjaik egyrészt telítik nyilván a gyomort, de nem csak azt, hogy telítik, hanem ezek a telítetlen, meg a sok rost, az kiviszi a cukor és a zsír egy jó részét a táplálékkal, tehát nem emésztjük meg. Másrészt azok a hatóanyagokban van olyan is, ami gátolja a mi emésztő enzimeinket, tehát nem fogják lebontani az emészthető cukrokat sem, felvehető cukrokká, tehát ezért sem fogjuk felvenni. De a másik, vagy a következő, ugye számos van, tehát nagyon komplexen tudnak a gombák segíteni, és ez egy nagyon jó dolog benne, és ez a jó egyébként a kiegészítő kezelésekben. Most, ha még ezt a fél mondatot mondhatom, a gyógyszerekkel szemben, mert egyszerre több ponton segítenek az egészség megtartásában. Nem csak a gyógyszerek többnyire egy célpontúak, nyilván ezek akkor kellenek, amikor szükséges beavatkozni az élet fenntartása, megtartása. Tehát akkor alkalmazunk gyógyszert, amikor máshogy nem lehet már segíteni, hogy az egészséges állapot fennmaradjon. De ezekkel a kiegészítő kezelésekkel igazán megfelelő táplálkozás, és ezek pici apró lépésenként, és nagyon sok molekulára, vagy hát az anyagcsere nagyon sok pontján tudnak hatni, és itt szépen az egész rendszert tudják visszaállítani egy egészségesebb állapotba. Ezért fontos, hogy igaz, hogy ez több energiabefektetés minden ember részéről, mert nem lehet egy gyógyszert bekapkodni, és akkor kész, meg megoldottam a problémáimat, hanem egy energiabefektetést jelent, hogy az ember odafigyeljen, tudatos legyen, tudja, hogy mikor mit csinál és miért csinálja, és hogyha valami nem úgy megy, ahogy kellene, akkor viszont közbelép.
Ezeknek a gyógygombáknak a fogyasztása egyébként, hogyha visszaáll a rend, akkor ez az a javasolt, hogy abba maradjon, Vagy ugyanúgy lehet tovább igen. folytatni ezeknek a gombáknak a fogyasztását.
Igen, igen, értem. Tehát, hogyha ha már egy kialakult diagnosztizált betegségnél használjuk őket, és tényleg úgy használjunk, mint egy idézőjelben gyógyszer, tehát egy dúsítottabb táplálékkiegészítőként, akkor kúraszerűen azt megmondja vagy az orvos, vagy a természetgyógyász, hogy meddig és hogyan szabad, ott is mindig mondják, hogy az életmódváltással együtt, tehát csak önmagában ez sem fog segíteni. Uh-huh. Ugye ez mindig több szempontú egy ilyesmi, és mindig is több szempontból is kell támadni ezt az adott kérdést. Na tehát az a jó ebben, hogy ugye, ahogy mondtam, ezek táplálékok, tehát bemegyünk a boltba, megveszünk egy csipertét, és ez ugyanúgy, mint ahogy az egészséges táplálkozásba beépítjük azt, hogy több zöldséget tegyünk, pam-pam-pam, ezt is ugyanúgy beépítjük, hogy nem tudom, hetente egyszer, kétszer, nyilván ezt se kell túlzásba vinni, hanem úgy logikusan, józan ésszel. Nyilván ki nagyon szereti a gombát, azt egyen többet, de ott is mértékel. Tehát azért a mérték abból se egyen vagy túl sokat, mert az se jó. Tehát mindenhol a mértéktartás, és csak beépíteni. Tehát ez pont arra jó, hogy az egészséges embereknek a megelőzésnél azért jó, hogy fent tudja tartani. Mondjuk, ha valakinek van egy stresszesebb időszaka, és tudja, hogy feszültebb, akkor amint visszahat a bélflórára, akkor az nagyon jó, hogyha olyan táplálékokat fogyaszt, ami azért segíti ennek a stressznek a negatív hatását leküzdeni, és nem vágja tönkre mondjuk a bélflóráját.
De mondjuk az sem mindegy, hogy hogyan dolgozzuk fel ezeket a gombákat. Tehát, hogy ezt most milyen olajon hevítjük, hogy ezt hevítjük, vagy nyilván nyers állapotban nem lehet megenni. De igen.
Hallottam, hogy valaki megeszi nyersen, én még ezt korábban a tanáromtól tanultam az egyetemen, hogy ezért gombát nyersen ne együnk sose. A másik meg az, hogy ugye ezek az anyagok, ugye a gombának a falában vannak több mirejt, a sejtben magában is vannak meg olyan anyagok, de azért, ha bizonyos előkezelés után használjuk, az sokkal jobban kioldódik, emészhetőbb lesz nekünk is. Mert ugye azért ebben vitaminok is vannak, D2 vitamin, aminek ugyanúgy nagyon hasonló hatása van az anyagcserére, mint akár ezeknek a másik, a beta-glukánnak is, tehát a D-vitamin, D2 vitaminnak is gyulladáscsökkentő, inzulinrezisztens anyagcserét, glukóz háztartást módosító és helyreállító hatása van. Tehát ha egy kicsit elődolgozzuk, az mindenképpen segíti azt, hogy ezek akár vízbe beoldódjanak, tehát még egy levesbe harakom. Nyilván agyon főzni, agyon égetni, az sosem jó. De az segít, meg hát a szervezetünknek is segít, hogy könnyebben emészhető legyen. Egyébként nehezebben emészhetők a benne lévő kitint tartalom miatt.
Itt egyébként itt párhuzamot vonnék a joghurttal, meg a kefirrel, tehát ezekkel az élőflórás tejkészítményekkel.
Igen.
Szóval ott is gombák lépnek kölcsönhatásba a szervezetünkben, nem?
Igen, ugye most itt termőtestes gombákról beszélünk, tehát ott azért nem tudom pontosan, de ott élesztő, tehát hogy inkább, tehát nem ezek a termőtestes gombák vannak benne, de a gombák, tehát attól függően, hogy ugye az a lényeg, hogy több sejtű szervezetről van itt szó. Tehát a természetes gombák is egyébként pre- és probiotikumok, épp annak a hatása révén, hogy a bélflórát segítik, hozzásegítik a megfelelő tápanyagokhoz, épp a bennük lévő emészhetetlen rostok miatt.
Dr. Németh Zsuzsannával, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának kutató biológusával Marosi Viktor beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
D-vitamin. Vitamin vagy hormon? Miért jelentős? Mi a funkciója? Professzor dr. Lakatos Péterrel, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettesével Marosi Viktor beszélget.
Az első körben érdemes szerintem tisztáznunk ezt a D-vitamin vagy hormon kérdést, hogy miért nevezzük vitaminnak azt, ami valójában nem is vitamin.
Vitaminnak azokat szoktuk nevezni, azokat az anyagokat, amelyek az élethez elengedhetetlenül fontosak, azonban a szervezetünk nem tudja előállítani. Korábban, amíg nem ismerték a D-vitamin anyagcseréjét, hogy hogyan keletkezik és hogyan bomlik le, addig azt gondolták, hogy ez is olyan, amelyet kívülről kell bevenni, de aztán később kiderült, hogy tulajdonképpen nem, ezt azért a szervezet elő tudja állítani. Ráadásul az előállítás helyétől távol, a vérárammal eljutva más szövetekbe, ott is kifejti a hatását, ezáltal hát kimeríti a hormonnak a fogalmát.
Hogyan hozható összefüggésbe bizonyos betegségekből való kigyógyulással? Tehát a D-vitamin szint az hogyan befolyásolja? Mert ugye ez azt is jelenti, hogy akkor az elhalálozás kockázatát is csökkenti, hogyha valakinek a D-vitamin szintje az rendben van. Ez így megállja a helyét?
Hát többé-kevésbé igen. Azt kell tudnunk, hogy a D-vitamin az egy nagyon-nagyon régóta, ez alatt azt értem, hogy több százmillió éve jelenlevő anyag, ami velünk van, és az emberiséggel az evolúció során végig együtt volt, és ahogy változtak a biokémiai struktúráink, a szöveteink, akkor is jelen volt, ezért van az, hogy az élet folyamataink nagyon nagy részében beleszól a D-vitamin. Így alakult ki évmilliók alatt. És ugye hát, hogyha nincs meg a D-vitamin, nincs ott a különböző biokémiai folyamatokban, akkor ugye ezek a folyamatok nem fognak optimálisan menni. Miért nincs ott? Hát azért nincs ott, mert a D-vitamin keletkezésének az első nagyon fontos lépése az, amikor koleszterinből a D-vitamin előanyaga kialakul a bőrünkbe a napsugárzás UV tartományának a hatására. Tehát ugye ez a bőrben keletkezik, és ugye egész addig, amíg hát mondjuk úgy, hogy több százezer évig az őseink kint a levegőn, a természetes fényen mozogtak, hiszen egész nap gyűjtögették a bogyókat, vadászták az állatokat, addig ezzel nem volt gond. Azonban, ha belegondolunk az utóbbi mondjuk 100-150 évben, egyre inkább belemegyünk a házainkba, ott élünk, ott dolgozunk, és egyre kevésbé látunk napvilágot. Amúgy ugye úgy terült fény egyáltalán a D-vitaminra, hogy a 19. század közepén, második felében a gyerekeket, azokat dolgoztatták észak-angliai gyárakban, ahol amúgy is sok a köd, de hogy abban az időben a füst az még inkább elfette a napot, meg nem is nagyon engedték ki a gyerekeket, hiszen simán dolgoztak 16 órát benne a gyárban, és ezek a növekedésben lévő gyerekek, ezek azt tapasztalták, hogy görbülnek a csontjaik. Ólábúak lettek, ilyen kocka alakú fejük lett. Ez volt az angol kór, amit azért is neveztek el erről, mert ott észlelték először. Persze ez nem az angolokra speciális, hanem arra, ha nem kap természetes fényt egy gyerek. És akkor így gondolták azt, mikor felfedezték több mint 100 éve a D-vitamint, hogy a legfontosabb feladata a D-vitaminnak az, hogy a kálciumot beépíti a csontba, és ezért lesz kemény. Ha nem tudja beépíteni, lágy lesz a csont, elgörbül. De aztán kiderült, hogy nem ez az elsődleges feladata a D-vitaminnak, hiszen sok százmillió évvel ezelőtt, mikor megjelent a D-vitamin a Földön, akkor nem volt nem hogy csont, hanem még kontinense. Aztán az derült ki, hogy a legfontosabb feladata ennek az anyagnak az, hogy a sejtek működését, szaporodását kordában tartsa, és ebből kifolyólag van egy daganat ellenes hatása. Innen jön az, hogy ha a D-vitamin hiányosak vagyunk, akkor bizonyos daganatok gyakoribbá válnak, például a vastagbélrák, vagy mondjuk az emlőrák, és így tovább. Tehát azt tudjuk mondani, hogy ha D-vitamin hiányt megszüntetjük, ez a fajta daganat kockázat csökken. Most ugye azt már említettem, hogy mivel az utóbbi évtizedekben egyre inkább az életünket bent éljük, és nem természetes levegőn, ezért van az, hogy D-vitamin hiányos a föld lakosságának nagy része, és ez független attól is, hogy milyen éghajlaton vagyunk. Ha hiába megyünk mondjuk délre, teszem azt az arab országokba, ahol azért elég sok a napfény, ott is például a nők 98-99% a D-vitamin hiányos, hiszen a burkában való járás, tehát hogy betakarják az egész testüket, az lefogja az ultraibolya fényt, ebből kifolyólag nem képződik a bőrükben D-vitamin. Tehát ez egy világjelenség, ahol az úgynevezett civilizált életet éljük, a D-vitamin hiányosak az emberek, és ugye nagyon sok dologba beleszól, ahogy mondtam, a D-vitamin, ezért a hiánya nagyon sokféle problémát okozhat.
Említett néhány betegséget, hogy mik azok, amelyeknek a kialakulását megakadályozhatja a folyamatos D-vitamin jelenlét, de itt a folyamatosan van a hangsúly, és az érdekel, hogy visszamenőleg számon kérhető a szervezet azért, hogyha hiányzott belőle a D-vitamin?
Hát visszamenőleg nyilván nem tudunk D-vitamint biztosítani, azonban fordítva igaz, hogyha nem biztosítunk D-vitamin már kisgyerekkortól, akkor annak lesznek negatív mellékhatásai. Uh-huh. A gyerekek esetében például lehet csökkenteni az egyes típusú cukorbetegség előfordulását, nem lehet megszüntetni, de lehet a valószínűségét csökkenteni, hogyha már kisgyermekkortól, sőt, tehát a csecsemőkortól adjuk a D-vitamint. Az angol kórról már beszéltem, normális csontozathoz szükség van erre. Tehát az ideális az lenne, hogy gyermekkortól egész életünkön keresztül ne legyünk D-vitamin hiányosak. Persze, ez nem olyan egyszerű, mert a mi éghajlatunkon, ugye gyakorlatilag május végétől szeptember elejéig van annyi UV-sugár a napfényben, hogy az tudjon nekünk elegendő D-vitamint gyártani. Ezen kívül nincs, hiába süt a nap például mondjuk márciusban nagyon kellemes időt biztosítva, annak nem lesz annyi UV-tartalma azért, mert ilyenkor a napbeesési szöge sokkal laposabb, és a légkörön áthaladva hosszabb utat tesz meg a légkörben, és nagyon sok UV-sugarat kiszűr a légkört. Tehát itt nem egyszerűen arról van szó, hogy szép az idő, hanem arról, hogy milyen az UV-sugárzás tartalma. Na most lehetne azt mondani, hogy hoppá-hoppá, ez nem jó, mert akkor meg bőrrákunk lesz, ugye, hogyha kimegyünk nyáron a napfényre. Nem lesz, ha nem leszünk kint minden nap több órát. Ahhoz, hogy valakinek az aznapi D-vitamin betevője meglegyen, az bőven elég lemenni és sétálni negyed órát az utcán, vagy elmenni a közértbe vásárolni, úgy, hogy egy rövid ujjú blúz vagy póló van rajtunk, egy szoknya vagy egy rövid nadrág, és ez a néhány perces út oda-vissza, ez kb. 15 perc nyáron, ez bőven elegendő, hogy bizonyos napnak kitett testrészeinken ugye képződjön elegendő D-vitaminunk, és ettől nem lesz semmilyen bőrrákunk. Tehát az ellentmondás az nincs itt.
Professzor dr. Lakatos Péterrel, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának igazgató helyettesével Marosi Viktor beszélgetett. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium volt. Pár perc múlva folytatjuk, a hétvégi menetrend utolsó fél órájában megyünk tovább az egészségkóddal, azonnal jövünk.